egy lehetetlen helyzetben találja magát, ő nem fogja tudni megoldani, a szülők azt érzik, és itt nem tudom azt mondani a szülőnek, hogy de ez így jó neked, mert ez nem lesz neki így ebben a formában jó, tehát ebben igaza van, csak abban nincs igaza, hogy a megoldás az legyen, hogy legyen egy szegregált osztály. Mert onnantól viszont ez a probléma abban az osztályban marad, akikből, nek a nagy részéből bűnelkövető lesz 10 év
de
múlva.
De mégis hadd tegyem újra fel a kérdést, de hogyha valakinek így face-to-face találkozok, és el kell gondolni, hogy kell mondani érveket, hogy mivel gazdagodik az ő gyereke egy középosztálybeli, most ez már nagyon idézőjelben, mert az már relatív itt Magyarországon is, de szóval akik nem a roma hogy mitől lesz ez jó neki, hiszen rengeteg filmet meg információt hallunk Amerikából, Nyugat-Európából is, hogy a vegyes közösség, és ez nem csak kisebbség, hanem gyakran a sérültséggel élők tekintetében, hogy a mindennapi együttlét az termékenyítő tud lenni ezekben.
És ez viszont ez abszolút így van, és hogy mitől lesz gazdagabb, arra nagyon egyszerű a válaszom, de hogyha az ember kizárólag olyan helyzetekkel találkozik, ami számára komfortos, akkor valójában nem tanul meg olyan, eleve nem ismer meg olyan helyzeteket, amivel ő nem találkozik. Tehát ez a tipikus, amivel küzdünk, hogy jaj, hát buborékban élünk, csak hogy itt több buborék is van, mert a szegregált telepen élő emberek is egy buborékban élnek, és nagyon sok más, ugye akár itt a budapesti elit emberek így buborékokban élnek, vagy akár magániskolában a gyerekek is egy buborékban élnek, és akkor ott mi történik? Egyébként őnek van egy mintája, amit hoz otthonról, amit lát, amit a családban, a családi barátoknál tapasztal, és egészen hasonlókat fog tapasztalni az osztálytársai körében is, hogyha a buborékon belül marad. Viszont, hogyha ez egy vegyes összetételű osztály tud lenni, amiben mindenféle gyerek van, és nagyon fontos, hogy viszont nem úgy, hogy ott vannak ilyen ridegtartásban a hátrányosabb helyzetű gyerekek a pad végében, hátsó padokban, hanem valódi inkluzív szemléletben, azzal, hogy egyébként ők is értékes tagjai annak a közösségnek, és ez egy nagyon fontos munka, hogy kezdjenek el kapcsolódni. Mert onnantól viszont lesznek olyan mintázatok, hogy hogyan tudnak egyébként jobban kommunikálni másokkal, megismerni más családi helyzeteket, megismerni újakán ilyen megoldási mintázatokat. Tehát ugye én azt gondolom, hogy az élet, vagy akár a reziliencia, ami manapság a változó világban a lehető legfontosabb készség, hiszen fogalmunk sincs róla, hogy mi fog történni 15-20 év múlva, milyen lesz a világunk, de ha tud az ember jól és gyorsan alkalmazkodni, akkor alkalmazkodni fog, amit csak akkor tud, hogyha egyébként minél vegyesebb és minél több tapasztalása van. És ezt megélte és megtapasztalta.
Be nem fejezve, de azt próbáltuk összegyűjteni, hogy egy szegregált iskolába járó gyerek, hogyha egy vegyes helyzetben, egy természetes közegben vegyes iskolai közösség alakulna ki, amiben többségi társadalomból is valamilyen kisebbségben, vagy valamilyen megfosztottsággal élők együtt vannak, hogy az milyen típusú előnyöket, vagy milyen hasznot, ezt most kérem idézőjelbe értsék, milyen előnyöket hozhat azoknak a gyerekeknek, akik jobb helyzetből jöttek. Tehát mi az, ami az ő számukra ez egy profitáló dolog. És még erre talán visszatérünk, egy picit mégis arrébb terelném a beszélgetés témáját, de nem sokkal, mert már említetted a legelején is, hogy amikor oda mentetek, és elkezdtétek megismerni, és megérteni az ott élő embereket, akkor az izgatott benneteket, hogy milyen szakemberek, milyen tudások vannak, nem ezt a szót használtad, hogy milyen erőforrások vannak ebben a közösségben, ami azt hinni az ember, hogy ennek semmilyen erőforrása nincsen, és közben egy csomó minden van. Egy kicsit erről beszéljünk, mert a programban látom, hogy ennek egy nagyon tudatos keresése és megragadása és felhasználása van.
Igen, és egyébként azt hiszem, hogy itt pont amit, ahogy mondtam még egy kicsit korábban, hogy a faluban élők, illetve a szakemberek részéről azért ez a csodavárás. Megérkezik egy civil szervezet, és csodát vár. És a csoda az főleg az, hogy azok az emberek, akikkel nekik problémájuk van, azt majd egyébként egy civil meg tudja oldani. És ehhez képest...
Megszerelik majd valahogy, igen.
Igen, és ehhez képest, én pont az ellenkezőjét látom, és az ellenkezőjében tudok hinni, hogy igazából azoknak tudtuk a legelejétől fogva, vagy a legelején, az érdeklődését fel kell tenni a helyi közösségben, akik egyébként vágytak arra, hogy valami változás induljon el velük, bennük, a telepen, a faluban, és volt valami meglévő kis motivációjuk.
Tehát most ez mind a két körre mondott, hogy ezeket azok voltak a...
Ez a telepen élő emberek.
Igen, tehát akkor
azokkal nem tudtunk együtt, vagy azokkal kezdtünk mi el dolgozni, akikben volt egy motiváció. És ez lehetett az, hogy akkor hogy kapcsolódjon egy közösséghez, vagy valamit szeretne, hogy a telep az jobb legyen, vagy ő szerette volna a 8. osztályt, vagy a befejezni aztán, vagy leszokni akár. Ez mindegy, hogy mi volt igazából, de valami motivációja volt. És én azt látom, hogy velük tudtunk nagyon jól elindulni, akik húzták maguk után azokat, akik esetleg mondjuk a telepen is egy marginalizáltabb helyzetben voltak. És megint egy erős tévhit, hogy a telepen mindenki ugyanolyan élethelyzetben van, nem igaz. A telep egy elképesztően heterogén közösség, amiben vannak valóban olyanok, ahol több bűnelkövető van egy családban, érintettek a droghasználattal, de hogy van olyan sok család, akiknél dolgoznak a szülők, tehát hogy egészen ugyanazt az életvitelt folytatják, mint amit az ember megszokott, csak lehet, hogy kevesebb bevétellel, nagyon sokszor sajnos alacsonyabb iskolai végzettsége van a szülőknek, tehát ezek megvannak, de hogy van egy vágy. És ugye ehhez képest ugye itt jött a nagy különbség, hogy a szakemberek azt szerették volna, hogy azzal a gyerekkel oldjunk meg egy problémát, akivel nem tudnak semmit. És hiába mondtuk, hogy nem
el. A külső szakember,
így van. Tehát mondjuk egy családsegítő szolgálat, amikor megkérdeztük, hogy na, kiket javasolnak, hogy kikkel foglalkozzunk, akkor adtak nekünk egy listát a legproblémásabb gyerekekről. És hogy nyilván próbáltunk velük is foglalkozni, de hogy igazán eredményeket ott tudtunk elérni, vagy ilyen látható változási folyamatokat ott tudtunk mi kísérni, ahol volt egy motiváció. Amire azt mondták, hogy de hát ez nekik így igaz, nem mondták ki, de hogy most nekik mindegy, hogy hány ember érettségizik le tulajdonképpen, hiszen nekik az a fontos, hogy ne legyen annyi bűnelkövető. De hogy pont itt jön ez a 15 év, 10, akár 20 évben való gondolkodás, hogy ott lesz az igazi változás, amikor már nem csak egy-egy ember tud mondjuk leérettségizni, vagy magasabb iskolai végzettséget szerezni, hanem ugyanaz az arányszám lesz a telepen élők esetében is, mint ami a többségnél, és nem egy ilyen őrült nagy különbség, mint ami most van. És hogy akkor lehet valóban fordítani folyamatokon. Nem csak, hogyha, na hát ők egy kicsivel jobb helyzetbe kerülnek, hanem igazából azt a kilátástalanságot szüntetjük meg, ami viszont akkor lesz kilátás megszűnt, ha igazából lehetnek céljai, ha olyan munkát tud választani, ha olyan végzettséget szeret, ha nem az van, hogy ha valaki egy telepre születik, akkor ő maximum szakmát tanul, és ha szakmája van, akkor mindenki körbe újongja, hogy mennyire csodálatos, miközben egyébként egy olyan tehetséges emberrel állunk szembe, aki ha nem oda születik, akkor biztos, hogy egyetemet végez. És hogy többen vannak, akiket ismerek, akik ilyen helyzetben vannak. És hogy ez az igazságtalanság, hogy ennyire meghatározó az, hogy hova születünk. És hogy szerintem ez az, amit most nem tudom, hogy honnan kanyarodtunk ide, de olyan betűen pont
hát ez. Onnan azt próbáltam firtatni, hogy a belső adottságok hogyan tudnak erőforrássá válni, és valójában te itt a motiváció lehetőségét ragadtad meg. Ez egy nagyon széles kör előnysorozat lehet, de nyilvánvalóan számtalan más dolog is lehet, de hogy a motiváció az, ami az embereket mozdulásra tudja serkenteni.
Igen, talán. Igen. Meg egy megtalálni ez a hit, hogy akkor neki, vagy hogy ő tud maga elérni valamit. Tehát igen, ez a motiváció és az abban való bizakodás, hogyha ő mondjuk lép előre, akkor valóban előre is fog lépni. Tehát azért megint itt jön szerintem az állam felelőssége, hogyha pofonokba ütközik, akkor ez a kis szunnyadó motivációt nagyon gyorsan megöli. Ugye egyébként azt érzi, hogy a befektetett munkája megtérül, tehát akár egy tanulás, és előre jut, magasabb végzettséget szerez, attól jobb munkája lesz, akkor az hozhatja azt, hogy neki újabb célja lesz, hogy valahova akar tartani, és nyilván az az, ami mondjuk a kábítószer, tehát amikor beszélnek arról, hogy hát a kábítószer probléma az mennyire napirenden van a telepeken, hát persze, mivel sem a rendőrség nem jár el, sem egyébként a kilátástalan helyzettel nem csinál senki semmit, akkor miért ne lenne? Tehát,
és a kábítószerről van szó mindig, amikor ilyen, de az alkohol nem ugyanilyen?
De az alkohol is ugyanilyen, de szerintem azért a kábítószer itt ezeken a telepeken, ez a designer drogok terjedésével sokkal súlyosabb.
Tehát ez egy mélyebb
is. Sokkal mélyebb, és hogy olyan erős függőséget okoz, és annyira fiatal korban egyébként tudnak rászokni. Uh-huh. Tehát akár, amit mi látunk 12-13 éves korban, hogyha egy gyerekvédelmi problémával halmozott család gyereke simán rá tud szokni a kábítószerre, és egy ilyen elképesztően, hogy is mondjam, tehát ugye mély szintre tud lesüllyedni valaki azáltal, hogy tulajdonképpen onnantól már a napja arról szól, hogy hogyan teremti elő azt a pénzt, hogy meg tudja vásárolni a kábítószert, ami ugye ez a designer drogok, ezek ilyen, mikből vannak összekutyulva, nem tudjuk igazából, de hogy ez biztos, hogy egy nagyon gyors leépülést, uh-huh. fizikai leépülést és szellemi leépülést is hoz, egyébként sokkal gyorsabbat, mint annyira mondjuk, amit az alkohol uh-huh. képes.
Beszéltünk most már egy csomó konkrét problémáról, de azért a történetetek, tehát a sorrendisége nem tudjuk végig minden lépésben, de azt képzelem, hogy az elején ti voltatok néhányan, 13, nem tudom, akkor lettek önkéntesek körülöttetek, külön téma lehetne az önkénteseitekről beszélni, nem biztos, hogy belefér a mai pár percben már, de hogy voltatok kint egy héten egy-két-három, vagy néhány napot talán, és mintha abból, amit kiolvasok, most egy nagyon intenzív jelenlét alakult volna ki, tehát el tudom képzelni, hogy mindennapos a jelenlét.
Mi mást értünk jelenlét Igen. alatt, mint amit mondjuk most van ez a Málta jelenlét program, ahol mint egy családsegítő beülnek egy irodába, és akkor jelen vannak
a szociális munkások. Hát én pozitívabban is látom ennek a dolognak, de a jelenlétnek inkább az, hogy nem távolról kell okosokat mondani, hanem ott kell lenni, hogy most utána mit csinálnak ott, az egy másik kérdés.
Szerintem nagyon nem mindegy, amit csinálnak ott, mert az egyik a jelenlétben benne lehet az is, hogy én helybe megyek, és van egy intenzív kapcsolatom a helyben élő emberekkel, és lehet az is, hogy helyben vagyok, jelen vagyok, és felkereshető vagyok. Uh-huh. És hogy szerintem ez egy nagyon más attitűd, hogy én megyek, vagy hozzám jönnek.
Hát az előző változatról beszéljünk, és akkor
hogy mi alapvetően úgy vagyunk jelen, hogy mi megyünk. Nincs egy-egy munkatárs, aki mondjuk a hét minden napján ott lenne, hanem alapvetően nálunk a munkatársak, programkoordinátorok, tehát vannak a telepen heti egy-két nap, de egyébként meg önkéntesekkel foglalkoznak, és az önkéntesektől is azt várjuk, hogy hetente egy nap menjenek, nyilván nem egész napra, hanem egy nap utazzanak rába, vagy Bagra, vagy Dányra, és azzal a két emberrel, akivel ő foglalkozik, azzal foglalkozzon minden héten, legalább egy éven keresztül. Uh-huh. És akkor vigyen vele egy folyamatot végig. Ami mellett nyilván a munkatárs is tartja a kapcsolatot itt a családdal, a szülőkkel, mi azért nagyon hiszünk abba, hogy jó, ha a családnak minél több tagjával foglalkozunk, hogy a szülővel is, a gyerekkel, a szülőkkel, mint szülő, és mint felnőtt külön, tehát, hogy a szülői szerepe, meg a saját felnőtt vágyaira és céljaival is tudjunk külön foglalkozni. és hogy ezekben egy megerősítést kapjon. Tehát, hogy lényeg a lényeg, hogy abszolút jelen vagyunk, és mondjuk, mit tudom én, 50 ember van jelen egy héten, de mindenki más nap és más időpontban is van, amikor van, hogy egyszerre
tehát
többen is
mennek. Tehát
valójában
van egy többnyire folyamatos jelenlét, most ezt nem kell...
És van egy folyamatos jelenlét, csak mondjuk lehet, hogy minden héten van egy család, aki a nem tudom melyik önkéntessel találkozik, a másik meg a másikkal is, neki ő biztosítja a jelenlétet. Tehát, hogy a bagázs jelen van, de nem egy-egy munkatárs, vagy mondjuk nem tudom, három munkatárs, aki fixen, stabilan minden nap
te
jelen van.
Az önkéntesekről, amikor beszélsz, akkor eddig többnyire, vagy talán kizárólag, akik a városból vagy valonnan érkeznek, tehát kívülről érkező önkéntesekre utaltál ezzel.
Igen.
Oda vezet a kérdésem, csak azért elmondom át, hogy mielőtt még pontosan akarnál is tiltakoznál, hogy na de sikerül-e az önkéntességet a telepen belül valamilyen módon megteremteni, vagy vonzóvá, vagy esély tenni?
Hát egyébként nagyon érdekes, mert amúgy, amikor indultunk, akkor pont ezzel indultunk, hogy mi úgy neveztük, hogy sorstárs mentorokat képeztünk, és nagyon sokan voltak, akik maguk is önkénteskedtek a program, és egyébként most is van aki mint önkéntes vesz részt, most van épp egy nemzetközi programunk, ahol épp megint sorstárs önkénteseket fogunk képezni. Ezt az utóbbi években kevésbé volt hangsúlyos, most a jövőben ezt újra szeretnénk kicsit így visszahozni a múltból, de nagyon érdekes, ahogy most nem tudom, így összegyűltünk, és épp akik régen, nem tudom, 10 éve még benne voltak önkéntesként, felnőttek, jöttek és mondták, hogy hú, de jó, most akkor jönnének újra, mert hogy mennyire jó volt nekik, amikor itt összejártunk, és ők
bárhogy is történt annak idén, de elvittek valamit magukkal ebből az élményből
már. Abszolút, tehát, hogy ugye én azt gondolom, hogy voltak, vannak önkénteskedések, az egy picit nehezítette, és azért az elején volt, én azt gondolom, és azért most megyünk újra ebbe az irányba, mert ugye az elején igazából mindannyian önkéntesen végeztük a feladatot, és ugye ez egy nagyon más élmény, amikor mindenki önkéntes, mint amikor elkezdődik az, hogy fizetett munkavállalók vannak.
Tehát egy picit intézményesül a dolog,
és hogy közben meg én nagyon hiszek, ha nincsenek fizetett munkavállalók, akkor igazából hosszú távon nem fenntartható, mert nyilván önkéntesség azért elfárad az ember abban, mint hogy a munkavállalásban is, de hogy abban talán úgy nem az van, hogy mindig a szabadidőmben kell végeznem. És amikor mondjuk helyi munkatársaink is lettek, azért az az önkéntességgel egy picit nehezített pálya volt, hogy de hát akkor ő miért kap érte pénzt, a másik miért nem kap érte, és akkor
sikerült
igen,
valahogy ezt elgereblézni, valahogy
hát
ezt...
Hát én ezt gondolom, hogy most arra, tehát hogy ez nyilván éveknek a munkája,
már
amire letisztul.
Már arra gondolok, hogy ez a kettőség természetesen egymás mellett tud lenni, tehát hogy van, aki itt alkalmazottként fizetésére van, és van, aki pedig a szabad idejében, ez most túl idealisztikus, hogy így különbözően mondom?
Inkább azt mondanám, hogy ez egy nagy, tehát hogy ez kevésbé volt az elmúlt években, kevésbé ez volt nálunk fókuszban, mint az, hogy minél kiszámíthatóbb programstruktúrákat tudjunk kialakítani, és most, hogy ezt úgy nagyjából elértük, most kezd újra inkább lendületet kapni, hogy akkor a helyi önkénteskedésnek a felélesztése, hogy megtalálni azt a helyet, ahogy...
Mert az ágaskodik bennem, hogy akik kívülről jönnek és segítenek abban, hogy mi megcsináljunk valamit, ha mondjuk én belül levő vagyok valamiben, az egy dolog, de egy idő után könnyen megrendelővé válik az, aki ott van, tehát félreértve a helyzetet, és hogy az öntevékenység, tehát inkább ezt a kulcsot, hogy az öntevékenység hogy természetessé tehető-e abban a körben, ahol már elmozdulások történtek valamilyen módon a helyi közösség által, de azért még látnak kívülről érkezőket, akik mintha fölmentenék őket az öntevékenységről, hogy majd ők megoldják. Tehát nem tudom, értető, kicsit komplikáltan
értető,
mondtam
csak
talán.
Ezt mondjuk nem önkéntességnek nevezném akkor, hanem mert az önkéntesség nekem inkább ahhoz kapcsolódik, hogy másnak nyújtok valamit, és hogy ez volt, ami nekünk megvolt. Az, hogy mennyire mindenki a saját maga életének az irányítója, és hogy ezt átvesszük el, ezt én kevésbé látom, hogy átvesszük. Tehát mondjuk a gyerekek esetében ott nyilván egy nagyon más jellegű program van, hiszen az az inkább az élményre, a készségfejlesztésre, vagy az olyan hiányok pótlására szól, amit mondjuk egy szülő azért nem tud megadni, mert mondjuk ő sem tanult meg. És ezért is foglalkozunk a szülővel itt, hogy mondjuk hogyan, mivel játszak a gyerekkel, tényleg ilyen nagyon egyszerű dolgok, majd utána az iskolai tevékenység. És a felnőtteknél van szerintem ennek létjogosultsága, ennek a kérdésnek, hogy őtőle mennyire vesszük át. És azért ott meg én azt látom, hogy nyilván segíteni tudunk, van, aki belekényelmesedik, de hogy azért igazi nagy lépéseket azért azt tud menni, és ott tudjuk támogatni, aki maga is lép sokat. Tehát, hogy itt ez egy ilyen kis, mint egy hullámvasút, szóval, hogy néha megyünk, hogy mindig előre, de hogy azért igen, szóval ez egy nem egy ilyen, nem tudom, exponenciális folyamat, egy lineális, hogy nem úgy változunk.
Hát nagyon szűk már az időnk, és számtalan nagyon fontos kérdésről nem beszéltünk, de nem tudom kihagyni, hogy legalább érintőlegesen megkérek, de kevés időnk van, de nagyon izgalmas, hogy ti végig az állam felelősségéről, meg tulajdonképpen a környező társadalom, talán nem mondtad ki, de az önkormányzat felelősségére is gondoltattál velem, hogy erre is, hogy sikerül az intézményekkel és az ilyen szervezetekkel valamilyen, vagy akár egészen pozitív viszonyt, szóval hogy sikerül a viszonyt alakítani, erről valamennyit mondjál már, ez kémerítően nem lesz idő, hogy ezt átbeszéljük, de nagyon izgatna.
Igen, és itt azért szervezetileg is, tehát amikor mondtam, hogy a víziónk azért folyamatosan változik, azért épp most vagyunk egy olyan stádiumban, ahol ez a vízió, ez változik, és még az elmúlt években nagyon törekedtünk arra, hogy egy ilyen együttműködési viszonyt alakítsunk ki minél jobban a helyi ellátórendszerrel, addig igazából most egyre inkább fordulunk afelé is, nem ezt elhanyagolva, tehát ezt továbbra is nagyon fontosnak tartjuk, de afelé is fordulni, hogy mik azok a rendszerhibák, amik valójában igazából lecsapódnak a helyi ellátórendszerbe, de mondjuk nem feltétlenül ők azok, akiknek erre ráhatása van. Tehát nem az adott ember hibázik, hanem egyszerűen a rendszer rosszul működik, mint ez, hogy hiányzik gondozási helyeknek, ha nem tudom, 100 gyereknek nem tudnak elhelyezni, mert nincs férőhely, mert leépítették az ellátórendszert, akkor én hadakozhatok a helyi családsegítővel, vagy a gyámhivatallal, de tök jogosan azt mondja, hogy de hát én mindent tőlem telhetőt megteszek, de nem tudok eredményt elérni. És akkor itt jön a mi szerepünk, én azt gondolom, hogy civil szervezetként tudunk-e adott esetben picit itt a telepen élő emberek jogai ért, és az emberekkel együtt kiállni azért, hogy már pedig igazából ők megfosztva vannak egy csomó olyan jogosultságoktól.
Hát igen, aztán itt a mélységre egy villanás csak, hogy amikor ők a saját jogaiknak az érvekkel feltűzdelt kivívói, tehát nem csak beszólói, hanem beleszólóivá válnak.
Igen, csak hogy én abban meg nagyon hiszek, hogy lehet ezt ebben a, megint csak a közösen felszólalás tud a legerősebb lenni, és nem csak ha mi azt tűzzük ki célul, hogy adjunk lehet, vagy adjunk eszközöket, meg hangot a telepen élőknek, hanem hogy együtt szólalunk fel. Mert hogy igazából én máshogy fogok tudni mondjuk felszólalni, mint egy érintett. És hogy mind a kettőnknek szerintem a hangja iszonyatosan fontos, mert másokhoz fogunk tudni elérni, más érveink lesznek adott esetben, és hogy én nem gondolom azt, hogy akkor mi elvégezzük azzal a dolgunkat, ha csak azt mondjuk, hogy ti harcoljátok meg a saját jogaitokat, hanem harcoljuk meg közösen, mert valójában ez egy közös érdek, de hogy nem elvéve azt a lehetőséget, hogy maguk beszéljenek, amikor szeretnének beszélni, és ott vannak, és készen állnak rá, de hogy ott állni mellettük, vagy néha mögöttük, attól függően, hogy mi az, ami igazából segítséget jelent.
Nagyon fontos szakmai, emberi, közösségi ügyekről beszélgettünk. Eddig tartott most ez az óra. Nagyon örülök, hogy eljöttél, Emőke.
Köszönöm. Bóta
Emőke volt a vendégünk, a Bagázs vezetője. Bagázs egy Bagon működő közösségi
és
fejlesztő.
Bagon és Dányban.
Bagon és Dányban. Igen, arra a felére aztán pláne nem jutott most beszélgetésben időnk, de keresnénk erre alkalmat. És itt az itteni küzdelemről és az itteni szakmai programról beszélgettünk többnyire. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.